Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Corvinus Egyetem docense, a beszélgetést felvételről hallják, ezért csokolom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Az elnök pártja nyerte a nemzetgyűlési választások első fordulóját. Lendületben van annyira, hogy az abszolút többség is meglegyen, mert most ezt latolgatják a szakértők.
Igen, a mozgalom abszolút helytáll, és a nevéhez hűen tényleg lendületben. Úgy tűnik, hogy ha ez a lendület marad, akkor 445 szavazatot is elvihet, vagy 445 mandátumot is elvihet egy 577 fős nemzetgyűlésben. Ez bőven több, mint az abszolút többség. Ez olyan nagy többség, hogy bizonyos arányokat tekintve a második világháború óta nem volt egyetlen egy pártnak ilyen nagy többsége, illetve 93 óta pedig párt szövetségnek nem volt ekkora előnye.
De ahogy én olvasgattam, Franciaországban az mint a hagyomány volna, hogy az elnököt abszolút többséggel is megtámogatják a franciák, hogy mint hogyha azt gondolnák, hogy csináljon akkor most már, amit elgondolt.
Igen, 2002-ben volt egy nagy alkotmányreform, aminek pontosan ez volt a célja. Korábban 7 éves elnöki ciklusok voltak, és akkor 5 évesre levették, és akkor tettek hozzá egy olyan kitételt ehhez az alkotmányreformhoz, hogy körülbelül egy hónapon, 3 héten, 4 héten belül az elnökválasztás után jöjjenek a parlamenti választások, mert ez esélyt ad arra, hogy meglegyen az abszolút többség. Korábban volt 3 olyan időszak Franciaországban, az együttlakás, a politikai társbérletnek, az időszaka, amikor más pártcsaládból került elő ki a kormányfő, mint az elnök, és ez megnehezítette a kormányzást, úgyhogy pontosan azért, hogy a kormányzati stabilitás meglegyen, 2002-ben meghozták ezt a törvényt. Most mégis izgalmas volt ez a mostani, a 2017-es választás, hiszen egy olyan pártformáció nyert, ami még nem is létezett korábban, ugye pártként egy hónapja jegyezték be, korábban csak mozgalom volt, és a francia pártrendszer 1958 óta a nagy pártokat favorizálja. Tehát az, hogy egy pici nem létező formáció ilyen gyorsan felépítse magát, és meg tudja szerezni a mandátumos számokat, egyáltalán jelöltet tudjon kiállítani 577 választókerületben, már ez egy hatalmas nagy teljesítmény volt.
De hogy tudta magát egy év alatt felépíteni? Miből volt elege a franciáknak? Vagy mit csinált olyan jól a mozgalom, hogy pártként is most győzelemre áll?
De rengeteg tényező játszott ezt, azért nem lehet egyetlen egy okot mondani, ami miatt ez így történt. Alapvetően, hogyha megnézzük, akkor van egy történelmi szerencsés helyzet, Macron számára szerencsés helyzet, hiszen az elnökválasztásokat megelőzően már novembertől azt lehetett látni, hogy a hagyományos nagypártok belső megosztottsággal küzdenek mind a kettőt. Tehát jobb oldalon is a republikánusok, és bal oldalon is a szocialista párt. És ez a megosztottság vezetett oda, hogy nem tudták a saját üzenetüket úgy átvinni, hogy mobilizálják a hallgatói, a szavazóikat, választókat. Így van, a másik pedig az, hogy mind a kettő, most már az eredmények tükrében tudjuk, hogy rossz taktikát választott, ugyanis a saját szélsőségei felé ment el. Tehát a jobb oldal jobb oldalra húzódott, a bal oldal pedig a bal oldalra húzódott, és ez lett középen egy olyan hely, ahol Macron pártja be tudott nyomulni, és egy centrista erő nyert egy olyan választási rendszerben, ami nem favorizálja a centristákat.
De a pártok belső megosztottsága az általában egy adottság. Ez mitől tudott most ilyen romboló lenni a két nagy oldalon?
Igen, ebben igaza van, hogy alapvetően nincs olyan fegyelmezett párt azért Európában, ahol ne lenne megosztottság és törésvonal. Vegyük akkor ketté a történetet, nézzük meg külön mind a két pártnak a belső szerkezete, hogy alakult. A milyen megosztottság a szocialistáké. A szocialistáknál azt lehet látni, hogy egy ernyő szervezetként jött létre, ugye amikor elkezdte François Mitterrand egyesíteni az 50-es években és a 60-as éveken keresztül egészen 69-ben születik meg a szocialista párt, akkor az apró baloldali csoportosulásokat egyenként emeli be a pártba, és ezek belül megmaradnak, mint kis platformok. Tehát inkább egy nagy ernyőszervnek lehet ezt elképzelni, a szocialista pártot, rengeteg törésvonallal, ahol már az egy óriási konszenzus alkotó képességet kíván, hogy valamilyen közös döntésre jussunk. Tehát valószínűleg országos politikát is könnyebb úgy csinálni a szocialistáknak, hogy ezt a belső utat megjárták. Most azonban, de mégis van egy baloldali vízió, mégis lehet tudni az Franciaország, hogy mit jelent az, hogy baloldalinak lenni a 70-es években, 80-as években, 90-es években. És a 90-es évek végén történik valami, amikor ugye a hidegháború utáni világban egyszerűen nem tudják jól megfogalmazni az üzenetet a szocialisták. Nagyon nagy a megosztottság arról, hogy mit jelent a baloldali gazdaságpolitika, hogy a nagyvilággazdasági válságot hogy lehet baloldali eszközökkel kezelni, hogy milyen társadalmi modellt kell alkotni, milyen szociális intézkedéseket kell hozni, hogyan lehet azokat megreformálni, és ezek nem részkérdések, hanem magát az egységes baloldali víziót veszélyeztetik, széttöredezik a párt, rengeteg kis vízió lesz. És két irányba kezd el konvergálni a súlypontja, az egyik a hagyományos baloldal, aki azt mondja, hogy baloldali utat keresünk, a másik pedig a jobb közép, ami egy megújulás irányába megy el, inkább egy szociáldemokrata irányba, nyit a jobb oldal felé, főleg a jobb oldalnak a gazdaságpolitikája felé. A hagyományosan piacellenes szocialista párt az piacbarát intézkedéseket kezd elfogadni, középpontjában a gazdasági növekedés áll, mert azt mondja ez az irányzat, hogy a gazdasági növekedés tud olyan jövedelmet termelni, amit visszaforgatva a szociális vívmányokkal erősíteni tudjuk a társadalmi kohéziót is. És 2014-re ez a szakadás olyan elős lesz, hogy ki is lépnek a pártból szakadárok címmel. Többen. Tehát ez a végletes megosztottság nagyon erősen látszik. A szocialista pártnak az a fele, aki erre a szociáldemokrata útra lépett, most ott áll Macron mögött. Tehát ez egy érdekes formáció, hogy ők bementek középre, és François Hollande is ezt támogatja, ugye ez nagyon érdekes, hogy az ő támogatása is végig ott volt a kampányban Macron mögött. A baloldal pedig látszik az, hogy nem tud olyan utat felvázolni, amit tulajdonképpen a francia szavazókat megszólítaná, ez látszik a választási eredményekben. Ott van a jobb oldal, a jobb oldalon nem olyan élénk a törés, a jobb oldal egy sokkal fegyelmezettebb párt, ugye ezt lehet látni, hogy De Gaulle adta tulajdonképpen minden elnök alatt újra alkotja önmagát, és folyamatosan modernizálódik. Alapvetően a mostani jobb oldalnak a problémái, nagyon sokáig vissza lehet őket vezetni, de talán Sárközinél látjuk azt, hogy kiéleződnek, és Sárközinél indul el a jobb oldalon belül egy jobb szélre kimenő útkeresés, amikor azt mondja Sárközi, hogy igazán nyitni a közepet szélre kell. Ezzel szemben a Juppé-féle közép nagyon erősen megfogalmazódik, és kialakul egy harmadik súlytalanabb centrum talán az előzőhez képest, és az első kettő között indul meg a hatalmi harc, ahonnan megerősödve 2012 után már a Sárközi vonal kerül ki, és ők adják a pártnak a központi funkcióit. A szavazóknak viszont úgy tűnik, hogy ez a jobb középút, ez szimpatikusabb lenne, itt kialakul egy feszültség, és erre jön rá Fillonnak a botránya, ami ugye az elnökválasztások előtt szétviszi a pártot teljesen. Tehát ez a fajta megosztottság mindkét oldalon, ami kedvez annak, hogy egy kis párt sehonnan, a semmiből előtörjön, és ilyen sok embert meg tudja mozgatni.
Macron egy technikai rést talált, egy technikailag kialakított teret, amit ezek a törések alapoznak meg, vagy egy ideológiai gondolattal talál magának egy rést, mert nem mindegy, hogy mond valamit, vagy megtalálja a lukat.
Mindkettő benne van a dologban, tehát a lukot volt. Tehát az független Macrontól ott volt, de az kellett egy Macron és az ő kommunikációs stratégiája, hogy ebbe a térbe el tudja helyezni önmagát, tehát ebbe az újra alakuló politikai térbe valahogy ezt a centrista erőteret el tudja helyezni. És nagyon jó volt a kommunikációja, mert visszament De Gaulle-hoz, ugye De Gaulle-nak az 58-as kommunikációjáig. Amikor 58-ban De Gaulle létrehozza a gaullizmust, és megformálja az ötödik köztársaságot, amit most is élünk Franciaországban, akkor az ő ideológiája is ez, hogy fel kell számolni a pártpolitikai megosztottságot, létre kell hozni egy nagyon erős centrumot, ami független a bal és a jobb oldal értékeitől, pontosabban mind a kettőt megtestesíti, és ez fogja képezni tulajdonképpen az államnak az alapját. És ez az erős központi jelleg az, amit Macron átvesz, és kommunikált, ez a sem jobb oldal, sem bal oldal. De Gaulle-nál ez 4 évet működik, 62 után a gaullista párt az elmegy jobb oldalra. Macronnál, hogyha megnézzük mostan, ugye jósolni nagyon nehéz, de ha megnézzük a mostani résztvevőket, programpolitikákat, akkor nagyobb esély van, hogy ez a most középen álló formáció inkább a bal oldalra mozduljon majd el.
Nem tartanak attól a franciák, hogyha a pártpolitikai megosztottságot felszámolják, akkor egyfajta centrális is erőtér jön létre Franciaországban is, egyfajta egyeduralom, és akkor a hibák korrigálására nincs erő, nincs másik erő.
Igen, ez egy harmadik dinamika, ami most bejött a francia szavazóknál. A francia szavazók valami megújítását várják a politikai életnek, és ez egy második rétege a kommunikációnak, amit Emmanuel Macron nagyon jól hozott. Ő azt az ígéretet hozta, és ezt prezentálja is szimbolikusan, és a kormánynak a felében is, hogy nem a régi elitet fogja visszahozni a hatalommal, hanem új arcokat ígér. És valóban a kormány fele az a civil szférában jön. A jelölteknek a fele, amit az Anmás állított a Modemmel együtt, nem, ezt rosszul mondom, csak az Anmás jelöltjeinek a fele, az megint a civil szférából jön. A fele nő, a fele férfi, tehát ezeket a szimbolimokat tudja hozni. Rengeteg új arc lett így a parlamentben. A franciák érezhetik azt, hogy megújítása van a politikai életnek, de ebben teljesen igaza van, hogyha megnézzük, akkor ott ülnek a régi képviselők, ott ülnek jobb oldalról, bal oldalról azok a nagy ágyúk, akik korábban is képviselték az elitet. Azok, akik a döntéshozatali pozícióban vannak, azok az École Nationale d'Administration-t végezték. Ez az a klasszikus iskola, így van, ahol a gazdaságban, a politikában mindenki jobb és baloldalról kikerül Franciaországba. Tehát ez nem egy nem a rendszer ellenes intézményi váltás, hanem ez magát a rendszert megtestesítő változás.
De Franciaországban nagyon régóta demokrácia van, amiben pártok küzdenek egymással. Politikusok. Profi politikusok. Miért gondolják a franciák, ha gondolják, hogy jobb, ha ezt holnaptól kezdve civilek fogják csinálni, matematikusok?
Igen, ez egy nagyon furcsa dolog, hiszen a politika is egy szakma. Megvannak a saját szabályai.
Nem magasok, ezt is nálunk legalábbis, de szakma. Profik csinálják.
Hát Franciaországban is ugyanez van. Tehát a 80-as években elkezdődött az a botrány sorozat, amiben tulajdonképpen jobb és baloldal egyformán bevonódott. És a franciák számára 80-as évektől kezdve a politikához nagyon erősen kötődnek a korrupciós botrányok. És ez az, ami belefárasztja őket a politikai életben.
Tehát de miért most arra?
Ez egy nagyon hosszú dinamika, talán ez egy jó kérdés, tehát ez a politológusoknak most a nagy kérdése, hogy mi változott meg mostanra, hiszen az eddigi folyamatot úgy lehet látni, hogy hatalmas nagy átrendeződés van Franciaországban, minden előjele megvolt eddig, szépen lassan, lépésenként haladunk egy tendencia mentén, és az utóbbi 2-3 hónapban robbanásszerűen átalakult ez az eddig lassan előjeleket mutató, formálódó valami, és újra osztotta a teret. Tehát igazából a dinamika az, ami nagyon izgalmas volt Franciaországban. Ez biztos, hogy hozzányárult egy tényezőként a Front National-nak a megerősödése is. Tehát, hogy választani kell, hogy akarunk-e egy új rendszert építeni a szélső jobb oldalról, egy rendszer ellenes előtt a hatalomba hozni, vagy egy olyan középerőnek szavazunk bizalmat, ami másfajta megújulást kezdeményez, és a civil szféra felől kezdeményezi a megújulást. Egy gondolat még ehhez. Franciaországban tavaly az Elkomri, a munkaügyi törvény bevezetése óta van egy mozgalom, ami felbukkan Európának és a világnak is a más tájain. Ez a Nuit debout-nak nevezik a franciák, olyasmi, mint az Occupy Wall Street volt, egy rendszerellenes mozgalom, aminek a lényege, hogy a civil területről az emberek, egyszerű franciák kimennek az utcán, és elkezdik vitatni a politikai kérdéseket, mint egy nagy fórum, egy nagy piactér, mindenféle dologról beszélnek, hogy lehet a politikai életet megújítani. Ez azért érdekes, ez nem tömegjelenség, de azt mutatja, hogy valami igény van arra, hogy másképp szerveződjön a politika, mint ahogy eddig szerveződött. Persze a kérdés az, hogy kell-e kiönteni a fürdővízzel a gyereket.
De
is.
De nincsenek késésben, fáziskésésben a franciák az Occupy mozgalmaknak, mintha vége volna. Azok néhány éve voltak nagyon erősek.
Igen, és mégis mindent megmaradtak, tehát ott vannak a nyomaik, és egyfajta látens szervezetként ott vannak. Spanyolországtól kezdve, Latin-Amerikán át, hogy a görögöknél ez párta alakult, ott vannak a franciáknál, ott vannak az amerikaiaknál, és mutatják azt, hogy valamiféle megújulás iránti igény van, tehát hogy a politikai elit borzasztóan eltávolodik, hogy ez a klasszikus problémája a 90-es évek óta az európai demokráciáknak, az európai demokratikus deficit, ami nem csak az európai intézményeket sújtja, de a 90-es évek óta a nemzetállamokat is. Ennek a jelét látjuk.
De azt végleg eldöntötték a franciák legalábbis most, hogy akarják-e, hogy a nemzeti front erősödjön? Mert mintha az elnökválasztás az erősödést mutatta volna. Az első forduló meg mintha nem azt mutatta volna.
Igen, itt hatalmas a játék a számokkal. Tehát az elnökválasztáson azt láttuk, hogy egy nagyon kemény és erős küzdelem volt ugye a Macron támogatók között, akikből nem mindenki a macroni program miatt áll be Macron mögé, hanem inkább a Nemzeti Front ellenében nagyon sokan. És a Nemzeti Front között, de a Nemzeti Front 4 millió szavazót vesztett, több mint 4 millió szavazót vesztett itt egy pár hét alatt. Tehát annyival kevesebben mentek el most az első fordulóra. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy miért lett ilyen alacsony a részvétel a franciáknál. Nagyon alacsony részvétel mellett zajlottak most az első fordulós választások Franciaországban.
49%.
Igen, igen, általában olyan 60% között vannak. Mondjuk azt lehet látni, hogy azért ez egy történelmi tendencia is. Tehát 78-ban volt 83%, és azóta egy folyamatos csökkenésben van. 88 óta szépen 67%-ról, mint egy egyenletes lépcsősor csökkenünk le. Tehát nem biztos, hogy itt csak most látszik ez a, vagy a csak mostani változások játszanak be. A másik pedig, hogy nagyon erőteljesek volt a kommunikáció, a politikai kommunikáció, a közvéleménykutatásoknál nagyon biztosra hozták a Macron-féle győzelmet, illetve annyira nem tudtak mozgósítani a szélső pártok, pontosan a, nem a szélső pártok, bocsánat, a hagyományos pártok a megosztottság miatt, hogy nem volt motiválva a szavazó, hogy elmenjen.
A Nemzeti Front elnöke azt mondja, hogy a hazafias erőket kell mozgósítani a második fordulóra. Maradtak még neki mozgósítható erői? Vagy túl közel van?
Hát azt gondolom, hogy nem kell temetni a Nemzeti Frontot. Tehát az az elégedetlenség, amit ők megtestesítettek a mozgósításukkal, a tömegmobilizációval, ez nem tűnt el a franciákból, de van most egy várakozás. Tehát Macron elnökön hihetetlen nagy a nyomás, hogy meg tudja valósítani azokat a programpontokat, amiket ő megígért. Ugye most a középpártoknak a megerősödése jön, a középnek a megerősödése jön, de ha nem sikerül az elégedetlenség okait felszámolni, ez elsősorban a gazdaságban leledzik, másodszorban a szociális vívmányok megújításában, ugye egy nagyon hipokrita képmutató rendszer, a francia szociális rendszer, ami egyenlőtlenül részesíti előnyben a jövedelembiztonsággal rendelkezőket, hogyha ezekhez a nagy tabukhoz nem tud hozzányúlni, akkor az elégedetlenség marad, ha marad az elégedetlenség, akkor ez a Nemzeti Frontot és más szélsőséges erőket fog táplálni.
De többen vannak, akik szeretnék, hogy ezekhez a nagy tabukhoz hozzányúljon, vagy azok vannak többen, akik ebből a rendszerből hasznot húznak?
Nagyon érdekes, hogy jóval kevesebben vannak azok, akik hasznot húznak. Tehát ha például a szociális rendszert veszük, akkor Franciaországban ugye, hát mint mindenütt, ugye a második világháború után jönnek létre ezek a nagy szociális ellátórendszerek, és abban az időben, hogy világgazdasági konjunktúra van, nem nagyon van munkanélküliség, tehát ezek a rendszerek úgy vannak felépítve, Franciaországban nem nyúltak azóta sem hozzá, hogy a jövedelembiztonsággal rendelkezőket juttatják plusz jövedelemhez. Tehát az, aki kiesik a rendszerből, az duplán esik ki a rendszerből. És ennek ellenére azok, akik nem kedvezményezettjei ennek a rendszernek, vonulnak ki az utcára, és védik azt a rendszert, amiben majd milyen jó lenne visszakerülni, mert dupla védelmet ad nekünk. Tehát ez egy nagyon furcsa pszichológiai jellemzője a francia munkavállalóknak.
Most nem vagyok benne, de ha benne leszek, akkor nekem is ugyanolyan jó lesz, mint azoknak, akik most benne vannak, és nekik érdekük ezért ezt fenntartani.
Így van.
Tehát valami nagyon jó, amiből én is húzhatok hasznot, ha végre szerencsém lesz? Tehát így látják?
Igen, ez nagyon furcsa, ugye, hiszen most nem részesülnek benne, és egy olyan rendszer felé akar elmenni az állam, a jobb és a bal oldal is, ebben nincs vita, ami visszahozza ezeket az embereket a munkaerőpiacra, és ugye rendes adófizetőkké teszi őket. És ennek nagyon nagy az ellenállás. Csak egy példát hagy mondjak önnek, talán a tavalyi Elkomri törvény, tehát a nagy munkaügyi reform törvény, amit egy kicsit azért felvizeztek, az vitt utoljára ki rengeteg embert Franciaországba az utcára. Akik kint voltak, azoknak a nagy többsége az a pályakezdő, akik között a munkanélküliség 25-30%-os.
Mi? Azt mondta, hogy nagyon nagy a nyomás az elnökön. A bukása iránti vágyakozás a nagyobb, vagy az, hogy végre legyen valaki, aki ezt a programot meg tudja valósítani? Tehát mindkét érzést azt ismerjük.
Hát, hogyha ha számításba vesszük azt, hogy nagyon alacsony volt a részvétel Franciaországban most ebben a pillanatban, de mégis nagyon erős, aki mozgósítható volt, az amellett mozgósítható, hogy ez a Macroni programcsomag megvalósuljon, akkor én azt mondanám, hogy ebben a pillanatban erősebb az a hangulat Franciaországban, hogyha már két elnök óta, sőt három elnök óta folyamatosan a változás mellett szavazunk, akkor adjunk egy esélyt annak, hogy jött Emmanuel Macron és megcsinálja ezt a változást, amit tulajdonképpen megszavaztunk Hollandnál, és megszavaztunk előtte Sárközi elnöknél is.
A franciák az utcai megmozdulásaik intenzitása alapján politikailag igen tájékozottnak tűnnek, innen legalábbis Budapestről nézve. Mennyire vannak tisztában azzal, hogy mi következik, hogyha megvan az abszolút többség, és zöld az út a macroni politika előtt?
A francia politika, igen, ez egy érdekes kérdés, tehát nem biztos, hogy azért tájékozottabb a francia munkavállaló vagy a szavazó, mert nagyobb a politikai érdeklődése, mint a magyarnak. Viszont tehát nem biztos, hogy az egyénből fakad ez a tájékozottság, viszont az állam és a kormányzat óriási hangsúlyt fektet arra, hogy jól kommunikálja az elkövetkezendő javaslatokat. Tehát a társadalmi párbeszédnek hagyományai vannak Franciaországban. Ha egy-egy nagy változás előtt állunk, azt kibeszéljük. Arról van kommunikáció a munkahelyeken, a közmédiában, stb. Tehát ebből a szempontból az államnak van egy óriási felelőssége, hogy ez a kommunikáció megvan. És ettől függően, ugye, hogy mit gondol az egyén, lehet véleményeket formálni, és ennek a vélemények hangot is tud adni. És megvannak azok az előkészítő csoportok, amik már most munkában vannak a munkaerőpiaci reform kapcsán, amik előkészítik a törvényeket.
A szakszervezeti vezetők azt mondják, hogy elégedettek azzal a tájékoztatással, amit a leendő programokról kapnak. Egészen meglepő hozzáállás. Szakszervezetek általában alapból szokták bírálni a kormány terveit.
Igen, most ezt látjuk, hogy ugye Macron elnök alatt, amikor elnöki választották, felállt egy ideiglenes kormány, addig, amíg a parlamenti választások le nem zajlanak, és Macron a legfontosabb, az egyik legfontosabb intézkedés sorozatának ezt a munkaerőpiaci reformot nevezte. És hát valóban megindultak a tárgyalások a szakszervezetekkel, és látszik a szakszervezeteken, hogy valóban tárgyalnak. Tehát vannak a programnak olyan elemei, amit tárolhatnak, és vannak a programnak olyan elemei, amiről alkudozni kezdenek.
De lényegi kérdésekről alkudoznak? Lehet már látni, hogy körülbelül mennyi lesz a víz, a felvízezés a programban?
Hosszabb távon is együttesen kell nézni, hiszen az elkomri törvénnyel már megvalósult egy lépés, tehát a következő lépést kell megtenni. És itt a következő lépéssel úgy látszik, hogy a Macron kormányzatnak inkább az oszd meg és uralkodj lesz a stratégiája, hiszen a legnagyobb francia szakszervezet az támogatja a mostani legnehezebbnek mondott intézkedést, ez pedig az lesz, hogy Macron elnök lehetőséget akar adni a vállalatoknak arra, hogy maguk tárgyalják le a munkaidő hosszát egyénileg a munkavállalóval, illetve a munkabéreket egy bizonyos limit, alsó-felső limit között. Tehát ne legyenek ágazati, így van, nincs helyzi megállapodás.
Személy, szemtől szembe, bilaterális megállapodások, az erősebb győz.
Így van.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Szűcs Anita, Franciaország szakértő, a Corvinus Egyetem docensa az aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.